Nagyon ritka eset, hogy egy testvérpár kapjon díjat. Itt az MK díjak között a Janovics-Jenő díjat a Feleki testvérpár. Mi sokan ismerjük a Feleki testvéreket, Istvánt és Károlyt, de talán sokan nem ismerik őket. Tehát közösen kapták ezt a díjat, ami annál is érdekesebb, hogy ugyanazért a területért. Elsősorban a fotó, de hát azt hiszem, hogy nem csak a fotó, hanem itt van egyfajta más elhivatottság is. Ez a díjhoz egy hosszú út vezetett, és azt hiszem, hogy nem maga a díj a lényeg, hanem az az út, amit testvéreként is megjártak e területen. Hogyan indult Feleki Károly?
Mi még gyerekkorunkban kaptunk egy fényképezőgépet édesapámtól, és aztán miután a városban azt az első tekercset szépen megkarcolta a laboros, akkor mi eldöntöttük, hogy ezen túl nem hív más emberke nekünk filmet, nem hív elő, hanem mi hívjuk elő. És így akkor egyrészt, hogy megszerettük magát a területet, másrészt, hogy sikerült a sok gyakorlással megtanulni minden forteját a fehér-fekete képfeldolgozás technikájának.
Sokan azt mondják még ma is, hogy a fehér-fekete az az igazi fotó.
Én is azt mondom.
Igen, az biztos.
Mert a fehér-fekete jobban hagyja magát uralni a művész által. Vagyis nem függök másoktól, például a mostani színes nyomtatás is, bármilyen jól beállítom a képet, a végeredmény nem az, amit én akartam. És akkor másrészt a fehér-fekete a tematikára irányítja a figyelmet, nem pedig az érzelmes, szép naplemente.
Mondani való a fekete-fehérben mindig
Feleki István.
Igen, a mondani való a fekete-fehérben mindig ott kell legyen. Nem lehet egy színes témát fekete-fehérben eladni.
De én például a fekete-fehér fotókon is látom, érzem a színeket, tudom, hogy milyen szín van ott, és ez valami miatt így van.
Az azért van úgy, mert a kidolgozása a képeknek olyan, hogy annyi tónus van egy képben, hogy a szinte úgy érzed, hogy ott vannak a színek. Szóval mindegyik fekete-fehér kép attól függ, hogy egy grafikai hatása van, hogy nagyon kontrasztos, vagy fordítva nagyon lágy, abban a tematika a lényeg, a mondani való mindig. Mondtad az elején az utat.
Közös utat, a Feleki testvérek közös útját, de a közös út nem jelenti feltétlenül a közös stílust, érzést és alkotói technikát. Lehet, hogy még viták is voltak, ugye?
Voltak viták.
Vagy konkurencia.
Konkurencia még most is van, az nem probléma.
Értelembe vett konkurencia, igen.
És egymás kiegészítése főleg, ugye?
Igen, hát volt egy ilyen, mondjuk majdnem az elején egy Feleki fotoklub, otthon, mert öcsi is készített a rajziskolában fényképeket, sőt, még vakációkban is, amikor kimentünk együtt. Még emlékszem, Galonfalván, ottan a nagy külő partján csináltál, egymást tettél valami köveket.
Igen. Amelyik a mai landart lenne, én összeraktam egy tyúkocska több kavicsból, mert a rokonok jártak kavicshoz. Az azt jelentette, hogy a
kavicsokat szekérrel
kellett vinni építkezésekre, az ilyen folyami kerekre csiszolt kavicsokat, és azokból nagyon érdekes formákat lehetett alakítani, tehát ilyen térbeli szobrocskákat.
Ha valaki megnézi kívülállóként, anélkül, hogy tudja, hogy mit alkottak fotoművészként a Feleki testvérek, ha megnézi valamelyik fotót, vagy valamelyik fotógyűjteményt, könnyen rájön arra, hogy ki Feleki István és ki Feleki Károly a képeken keresztül?
Könnyen. Kivéve egy témát, a kackói táborban. Kackóban volt egy ilyen öreg otthon, és a Médecins Sans Frontières...
Agmenház.
Igen, Médecins Sans Frontières jó voltából oda kerültünk, hát egy évfolyam, két évfolyam az egyetemről, az Andrészkúról.
90-ben és 91-ben, amikor még az Agmenházakban szörnyű helyzet volt.
És akkor mondjuk azok a képek nagyon hasonlítanak egymásra. De máskülönben nem ismétlődnek az ő témái az enyémben.
Vannak előzetes megbeszéléseik, vagy járja ki a maga útját is, és vannak közös, mondjuk úgy, hogy témafeldolgozások is. Mert ez például, amit itt elhangzott, ez az?
Úgy van. A helyzet az, hogy nem beszéljük meg előre. Ő megcsinálja magáét, én az enyémet, és esetleg azután megmutattuk egymásnak, és gratulálunk.
Nem hasonlít, igazából nem hasonlít. Tehát meg lehet különböztetni, mert a hozzáállás, amivel közeledsz a téma feldolgozásához, az teljesen más. Tehát akkor az eredmény is más. Sokszor mondják azt, hogy ha két emberke fotóz ugyanazt a témát, ugyanolyan kép jön ki, vagyis lesz. Ez, amikor a fotósok gyengék, kezdők vagy amatőrök, azoknál egyforma lesz. Amikor a fotósnak van egy bizonyos kultúrája
és látásmódja,
és az enyém és az isteni nem ugyanaz a látásmód, akkor az eredmény is más lesz, ha bár ugyanakkor fotóztuk ugyanazon a helyen, de más szögből, más kivágással, más pillanatban, a döntő pillanat, amit ő vesz észre, az nekem nem az kell. Én más döntő pillanatot veszek észre, és akkor emiatt az egész megoldása a képnek teljesen különböző.
Van-e olyan, hogy valamelyikük gyengébb egy bizonyos területen, a fotoművészet egy bizonyos területen, úgymond gyengébb idézőjelben, vagy más, és mennyire ihletődnek egymástól, mennyire fejlődnek egymás művészete által?
Nincs olyan, hogy gyengébb.
Van ilyen, hogy ugye a te erősséged meg az én erősségem, és egymást kiegészítjük meg, segítjük is tulajdonképpen, azáltal, hogy megbeszéljük, hogy itt mi jött ki, ott mi jött ki, mi a jó, mi a rossz. Persze ez technikai kérdés, de művészi beállítottság kérdése is.
Hát a helyzet az, hogy az öcsi látásmódja az övé konkrétabb, mint az enyém. Az enyém pedig egy kicsit olyan romantikus, egy kicsit elvontabb.
Én kicsit szigorúbb vagyok. Igen. Én inkább a konkrét mondanivalót keresem, és mindig próbáltam úgy kifejezni a dolgokat, hogy mondjuk a tragikus oldala engem jobban érdekel. Emiatt a képeim mondjuk így, hogy kemények. István inkább a vers
felé. Romantikusabb az enyém, egy kicsit elvontabb, mondjuk líraiabb, az én képeim ilyenek.
A kedvenc tematikák különböznek, mert azt hiszem azért megvannak kinek-kinek a kedvenc, és mondjuk úgy, hogy gyakrabban megjelenő témái, fotó tematikája, vagy akár fotós sorozatai?
Hát különböznek, természetesen különböznek, mert mondjuk olyan szempontból különböznek, hogy a témák mások. Viszont öcsi is, és én is, mind a ketten, mikor elkezdünk egy témát fotóban, akkor az egy sorozat lesz. Nem egy képből mondjuk el azt a mondani valót, hanem több képből. Ez nem azt jelenti, hogy egy képnek nincs értéke, egy egyedi képnek van értéke, csak ha összetesszük, akkor az egy nagyobb valóságot ad ki, vagyis mondd el, mint maga egy egyedi kép. Szóval ez a mondjuk, ami összeköt. Ami elválaszt az, hogy ahogy mondta az előbb is, hogy konkrétabb, őt érdekli a tragédia, engem érdekel pedig a szerelem.
Ugye, a világ történései egymást erősítik, tehát ezt mondta Feleki István, most átadom a szót Feleki Károlynak. Így van-e, hogy a témáik különböznek, de azért tulajdonképpen érintkeznek, át is fedődnek?
Szóval engem mindig nagyon érdekel a kompozíció, így mondják. A magyar területen úgy mondják a tervezés. De ez tulajdonképpen a kép szerkesztésre szól, és mindig érdekelt az, hogy a kép az legyen perfektül. Nem jó, hogy valaki perfekcionista, de én szeretem, hogy a kép perfektül legyen felépítve, de mert hogy én tanítottam is 30 éven keresztül, meg már a fotokörökben is voltak ilyen előadásaim, én mindig arra hívtam fel a figyelmet, hogy egy kép, ami lehet fotó, vagy festmény, vagy grafika, fontos, hogy hogy néz ki, tehát ezt tanulják az egyetemeken is, meg a fotokörökben is, jól van, hogy néz ki, de mit mond. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy bármilyen csicsás ez a képszerkesztés, bármilyen szabálynak megfelel, mint a mérnöknél, hogy szépen ki van számítva, de nem mond semmit, vagyis azon kívül, hogy milyen csodásan felépítették, a nézőt meg kell rázza. És mindig a diákaimnak is ezt mondtam, ne feledjétek, hogy a képet nagyon jól kell megszerkeszteni, mert arra kapod a jegyet is minden, de ha nem mond semmit, akkor nem kapsz 10-est. Tehát mi mondhatod, hogy minden szabályt betartottál?
Én egy kicsit visszatérek az öcsi és közöttem való mondjuk különböző látásmódra. Öcsinél egy alma az egy alma. Az öcsi képen az alma az egy alma. Az én képemen az alma az nem alma. Az valami más.
Vannak alkotó testvérpárok zenében, irodalomban, Jelen esetben mondhatjuk azt, hogy alkotó testvérpárt képeznek, vagy az itteni találkozás az azt jelenti, hogy testvérek azonos területen dolgoznak, de azért tulajdonképpen nem nevezhetjük alkotópárosnak, hanem egymás mellett alkotó két testvérnek.
Úgy, igazad van.
Egymás mellett alkotó testvérek. Nem vagyunk testvérpár, úgy értve, hogy...
Alkotói pár.
Alkotói pár.
Mert van ilyen is.
Nem. Volt az a Szurolire Kessler. Valami énekes, két sovány hölgy, aki nagyon szépen együtt...
Hát Ilf és Petrova, két író, stb.
Igen, szóval nálunk nem.
Tehát... Jere Zsill, ők alkotópárok. Mi nem. Ő például, ha ezt a szobrot, ezt a szép szobrot, ami most lefényképeznénk, ha öcsi felé tartom, akkor lefényképezi szemből. Akkor én hátulról látom.
Igen. De hát végül is a két fél kiegészíti egymást. Hát nagyon szépen köszönöm a Feleki testvérpárnak, Feleki Istvánnak és Feleki Károlynak, akiket Emke Janovics Jenő díjban részesítettek, és további jó munkát kívánok testvérekként is, és önálló fotoművészekként is.
Mi is köszönjük, és még nem derítettük ki, hogy ki javasolt minket, de kiderítjük.
Így hozta a sors. Gratulálok, és további sok sikert kívánok.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Bor B. Leventével beszélgetek, aki az Emke diátadón Monok István díjban részesült. Akik tudják, hogy Monok István ki volt, illetve hát tulajdonképpen több Monok is van, de mindenki a könyvekhez, könyvtárokhoz kötődik. Bor B. Levente a Csíkszeredai Márton Áron gimnázium könyvtárosa, és tulajdonképpen ezért a munkájáért, de nem csak ezért a munkájáért kapta a díjat. Itt egy olyan fogalmat is megemlítettek, ami egy nagyon szép fogalom, biblioterápia, tehát kezelés, gyógyítás a könyvek által. Hát ugye feltették annak idén a kérdést, hogy ment-e előre a világ a könyvek által. Ez Vörös Marti, ugye? Hát nem tudjuk, hogy ment-e, pedig Vörös Marti jó régen élt. De minden esetre a könyvek még itt vannak velünk, annak ellenére, hogy sokan temetik, és harangoznak a könyvek, úgymond tetemei fölött. Sajnos a könyvmentés az egy külön tevékenység lett, tehát az, hogy elkerüljük, hogy a könyvek zúzdába szemétre kerüljenek. Azt hiszem, hogy a mai könyvtáros ezzel is foglalkozik, amellett, hogy menti a könyvekben levő eszmei kulturális értékeket. Mit tesz egy mai könyvtáros tulajdonképpen, mert a fizikai könyvért küzdünk, de a fizikai könyv az egy szélesebb értelemben vett fogalom, és nem feltétlenül a papírhoz kötődik. Legalábbis ma már nem.
Hát egy mai könyvtáros inkább megcélozza a kortárs irodalmat, mert azáltal vissza tudja nyerni a régieket is, és tud segíteni a kölcsönzőknek vagy a könyvszeretőknek azáltal, hogy különböző programokat tervez.
Különösen az iskolai könyvtárak érdekesek, mert ugye a legnagyobb kérdés az, hogy a könyvolvasás és gyűjtés az nemzedéki kérdéssé vált, és egyre inkább az idősebb nemzedékekhez tartozik, azokhoz a nemzedékekhez, akik még hozták magukkal ezt a hagyományt. Az iskolákban, középiskolákban tanulók, hát arra gondolnánk, hogy már egyáltalán nem érdeklődnek a könyvek iránt, pedig az azért nem teljesen így van. A könyv megmaradt, és én úgy látom, hogy például a könyvvásárokon is nagyon sok a fiatal. Tehát nem biztos, hogy temetni kell a könyvet, lehet, hogy másképp kell hozzáállni, más stratégiákat kell felépíteni annak érdekében, hogy a könyv megmaradjon ilyen vagy olyan formában. Tehát most éppen ezért kifejezetten erre kérdeznék rá most, hogy iskolai könyvtár, van-e még értelme iskolai könyvtárakat fenntartani? Hagyományos értelemben.
Hagyományos értelemben nem.
Mondja ezt egy iskolai könyvtáros.
Pontosan, így van. Különböző rendezvényekkel mindenféle rendezvényhez be lehet lopni a könyvet, és akkor automatikusan jönnek a diákok a könyvekre. Nekem, hogyha biblioterapiát tartok, akkor azután rengetegen jönnek a könyvért. Nem csak azoknak az osztályoknak, akiknek tartottam foglalkozásokat, hanem más osztályok is szívesen látogatnak el, mert a hír hamar megy. Kíváncsiak arra a műre, arra a szerzőre, és egy ilyen hullámként terjed. Szerintem a könyv nem fog soha eltűnni.
Illetve a könyvnek más alakjai vannak. Ugye van az elektronikus könyv, van a hangos könyv, van a csak éppen az olvasás idejére, a képernyőre elővarázsolható szöveg, és az is könyv. Tehát valószínűleg ezek párhuzamosan léteznek még jó ideig. De ahhoz, hogy megmaradjon a hagyományos könyv is, ahhoz barátságban kell lennie a mai elektronikus formátumokkal és világhálóval is, gondolom.
Igen, mondjuk a nagyobb műveket azokat a diákok nem tudják elolvasni, csak ha kézbe veszik a könyvet. Ez az szükséges, hogy egy kis ízelítőt adjunk. Most már a tanárok is felolvasnak a regényekből, novellákból, idézeteket. Könnyebben meg tudják értetni magukat a diákokkal. Én mindig nekik azt mondom, hogy az első szempont, hogy tudják átérezni azt, amit olvasnak. És ahhoz az kell, hogy letegyék mindazt, ami kütyű, körülöttük van, és meg fogják látni, hogy a gondolkodás módjuk is nagyon fog változni. Tehát kiszélesedik, sokkal teresedik, nagyobb lesz a látás, mondjuk jobban ki tudják fejezni önmagukat az olvasás által. És igen, működik, megy, nem egyszerű becsalogatni, főleg a fiúkat. A lányok azok hajlamosabbak, hamar átveszik a ritmust, de a fiúk az egy kicsit lustábbak az olvasáshoz. De belejönnek természetesen, és ők is kezdik szeretni. Azt vettem észre, hogy az érdeklődés az mindegy, hogy milyen osztályban vannak. Viszont valahogy a reál osztályokban könnyebben ráhangolódnak az olvasásra. Van egy logikai gondolkodásrendszerük, jobban működik az agy, emiatt úgy láttam én.
Egy másik kérdés, amely tulajdonképpen kapcsolatba hozható a könyvekkel is, az anyanyelv ápolás, és az anyanyelv sokszínűségének az ápolása jelen esetben, például a magyar anyanyelv sokszínűségének az ápolása beleértve a nyelvjárások ápolását is. Hát itt elhangzott, hogy Borbély Levente, Sánta Attila bűnnagy Székely szótárában a körülbelül 6 évvel ezelőtt megjelent, és akkor meglehetősen nagy visszhangra talált kötetében is több cikket, szócikket írt. És hát például ez a Székely nyelvjárás, illetve a Székely, több Székely nyelvjárásnak az ápolása nagyon fontos lenne. Most ez könyveken keresztül talán nehezebb ápolni, mint élőszóban, és sajnos az élőszóban fenntartott nyelvjárások veszélyeztetve vannak, mert ugye minden beolvad ebbe a nagy digitális univerzumba, ahol alapvetően egy közös anyanyelv alakul ki, egy médiatikus közös magyar nyelv, ami persze nagyon jó és nagyon fontos, hogy mindenki birtokába kerüljön, de ez mondjuk úgy, hogy a globalizáció, a nyelvek globalizációja megöri a nyelvjárásokat. Lát-e fontosságot a nyelvjárásokban azon túlmenően, hogy muzeális, kulturális, nyelvészeti, tudományos téma a nyelvjárások?
Én látok benne, olyan közegben nőttem fel, ahol a nyelvjárás, hát úgy beszéltünk. A mai napig is tudok így beszélni, tehát a hangsúly megvan. Valahogy úgy érzem ezt az egészet, hogy nagyon elszegényedünk attól, hogyha ezek elmaradnak, lemaradnak, lekopnak, és bizonyos szinten egy idő után úgy is az lesz a vége, de ameddig fenn lehet tartani, és valaki vérszemet kap rá, és fogja szeretni gyakorolni, miért ne? A diákoknak is szoktam mondani, hogy ahogy beszélsz, az nem helytelen. Csak a nyelvjárás lehet, mondhatod. Ez nem irodalomóra, ha bár sokat tesznek néhányszor ehhez is hozzá, hogy nem jól ejtett ki a szavakat. Nem mindegyik tanár, de azért van eset, és akkor hozzásegít ehhez. Na meg az internet is. És pont ezért találtam ki, és még sokan vannak, akár vloggerek, youtuberek, stb. A világhálón, akik nyelvjárásba adják elő magukat, és fantasztikus, hogy kapcsolódnak rá az emberek. Ezek kellenek, és szükségünk van rá, egy olyan íz, amit nem lehet máshol megtalálni. Ezzel úgy valahogy, mint a mesevilágba utaznánk, varázslatos és összetettebb, de valahogy van egy smakja az egésznek, amitől az ember sokkal jobban érzi magát.
Hát ha az ember sokkal jobban érzi magát, akkor sok területen azért érezheti jól magát, mert úgy érzi, hogy be tudta fogadni azt, ami megszólította őt, adott esetben a könyvek, és visszatérek oda, hogy biblioterápia, kezelés, gyógykezelés könyvek által. Valószínűleg ez is csak akkor működik, ha hisz benne az, aki foglalkozik vele, és hisz benne az, akit ezáltal kezelnek. Tehát, hogyha le tud bontani bizonyos gátakat a könyv és saját maga között.
Igen, ez nagyon fontos itt, és nagyon mély. Ezt nem lehet másképp csinálni, kimondottan szeretettel. Úgy kell hozzáállni az egészhez, hogy nem azt akarjuk megmutatni annak az embernek, vagy annak a közösségnek, ahol a tevékenység zajlik, hogy milyen csinnya-binnya van a dolognak, hanem hogy ők ösztönösen rezonáljanak velünk, empátia készséggel, és sok-sok megértés. Egy biblioterápia órára egy hetet is szoktam készülni, mert ez nagyon fontosnak tartom, hogy a kapcsolat meglegyen, hogy ki tudjanak nyílni. Általában a sérültek sokkal hamarabb kinyílnak, hamarabb tudnak szeretni is, mert nincsenek nekik gátjaik. Viszont azok, akik már tanultak, azok felépítették a maguk várait, és nem látnak ki belőle, és sajnos rengeteg sérült van, belső sérülések, amiket ki sem mernek mondani. Egymás előtt sem mernek kimondani. Van, amikor úgy, amikor véget ér ez a foglalkozás, félrehívnak, akkor beszélgetünk el ezekről. De minden esetre ez 6-7 alkalom egy csoportnak. Amikor véget ér, akkor a diákokkal már van egy ilyen összenézésünk, egy mosolyunk. Egészen másképp jön le, és azt vettem észre, hogy bátrabbakká válnak, mert olyanokat kapnak, olyan problémákat oldunk meg, amivel nap mint nap szembesülnek, de nem tudják, hogy mit kezdenek vele. És bizony, hiába próbálunk bármilyen nagyok lenni, embernél nagyobbak nem lehetünk. Ezt nekik is el szoktam mondani, hogy nem kell megijedni, nem kell félni egymástól. Előbb-utóbb úgy érezzük, hogy segíteni kell, és majd meglátják, hogy ő is tud segíteni, és mindenki tud segíteni. Egy kicsit ott el kell hagyni ezt az egót, és könnyebben működünk. Nem lesz annyi frusztráció, nem lesz annyi szenvedés, és megtaláljuk egy kicsit önmagunkat is.
Köszönöm szépen, jó munkálkodást kívánok továbbra is Borbély Leventének, és azt, hogy ne veszítse el a hitét a könyvek erejében.
Bízom benne, nem tudom elveszíteni.
Az MKE 2025. évi díjátadásán a Spectator díjat, azaz a Krenner Miklós újságíró emlékére létrehozott díjat Szabó Zsolt vehette át. Szabó Zsolt, aki akár Spectator utóda is lehetne, de sok más jeles a kultúra területén dolgozó személyiség utóda, a jelen világban való képviselője. Én azon is gondolkodtam, hogy itt, amikor felsorolták Szabó Zsolt minőségeit, képzettségeit, eddigi tevékenységét, akkor lehet egy sorrendet felállítani ebben az életpályában, életműben. És én most ezt fogom kérdezni tőled, hogy tényleg lehet-e, és hogy a közművelődés, mint gyűjtőfogalom, az mit fed jelen esetben, mert végül is ez a közművelődésért járó díj, és talán ebben vagy a legfőbb harcos, de hogy ennek hány területén, azt mi se tudjuk.
Hát a helyzet az, hogy az MKE együttműködve a különböző szakmai szervezetekkel, jelesül a Magyar Újságok Románia Egyesületével hozta létre a Spectatorról elnevezett díjat. Az igazság az, hogy elsősorban ugye Krenner Miklós volt a polgári neve, ő az ellenzéknek volt nagyhatású politikai újság írója, aki főleg arról volt nevezetes, hogy tényleg nagyon erős társadalmi érdeklődése volt, és nagyon világosan meg tudta fogalmazni a társadalomnak a látleletét. És a nagy erénye az volt, hogy sem jobbra, se balra a szélsőségeket nem szerette. Voltak taktikai elképzelések, hogy a pillanatnyi kérdéseket hogyan lehet megoldani.
Hát egy olyan személyiség volt, akivel nagy szükség lenne ma is, vagy hasonlókra, minél több ilyen kellene legyen.
Ez biztos, de hát az én esetemben ez csak egy korszaknak és egy szűk szeletnek a tevékenységére volt jellemző, hiszen valahogy egy kicsit azért másabb a mai társadalom, mint volt a két világháború köze, és úgy adódott, hogy ugyan tényleg sokat foglalkoztam a két világháború között romai magyar sajtóval, tehát elég jól ismerem a Krenner Miklós életművét is. Kicsit úgy érzem, hogy hát méltatlan utódra került ez a elismerés, ez a díj, mert azért én igazán politikai újságírást nem műveltem. Részt vettem.
De a művelődés szervezés és terjesztés is politika, mert a művelődés által adunk, mondjuk úgy, hogy anyagot a politikának, amelyel aztán ő bánjon vagy elbánjon. Mert ha nincs háttere, úgymond elméleti és tudás háttere, a politika sem működik.
Ez biztos, és én magam is így éreztem, és 90-92 között nagyon aktívan részt vettem a politikai élet szervezésében. Tehát az, hogy újra kell teremteni Erdélyben is a magyar politikai kultúrát, a magyar közkultúrát, ez világos volt számomra, de aztán rájöttem, hogy az a típusú érzék, ami a politikus sajátja kell, hogy legyen, az belőlem hiányzik. Tehát én elsősorban mégis csak úgy éreztem, hogy a közművelődéssel tudok érdemben foglalkozni, és sok mindennel próbálkoztam is, voltam újságíró, voltam könyvtáros, voltam kiadói szerkesztő, azon kívül mindenféle eseménynek a szervezője, és végül is úgy jött össze, hogy az életemnek az utolsó harmadában, akkor meg elsősorban tanítással foglalkoztam.
Tehát a közművelődés szervező, az is tanító, tulajdonképpen igen, a tömegek tanítója, idézőjelben, persze ez egy ilyen mozgalmi kifejezés, de hát...
Ez nem vitás, de én valahogy úgy éreztem, hogy a társadalom különböző rétegei között a kommunikáció nagyon sokat sérült a diktatúra idején, tehát tulajdonképpen újra kell szervezni a polgári, politikai, közművelődési, művelődési életet és az egyes csoportok közötti kommunikációt biztosítani. Na most ez volt az, amit próbáltam én a művelődés élén, ugye 22 évig szerveztem, de ott se úgy csak, hogy a lapot szerkeszteni, kiadni, hanem szerveztünk kiállításokat, találkozókat, helyi értékeket hoztunk be Kolozsvárnak megmutatni, illetve Kolozsvár értékeket vittünk ki Somlyóra, Zilajra, a Bánságba, Székelyföldre, tehát azt a bizonyos természetes kulturális cserét, azt valahogy újra beindítani, és én nagyon örvendek ebből a szempontból, tanulságos volt ez a ma délutáni díjkiosztás is, hogy lényegében ugye az újszentesi, tehát ez Temes megyében van, az újszentesi kisiskolától, 8 osztályos általános iskolától egészen ugye a csíki havasokig, illetve Gyergyóig minden vidéknek voltak itt képviselői, és ezt oldja meg nagyon ügyesen az MK. Hát nem véletlenül Erdély Magyar Közművelődési Egyesület a neve, és nagyon ügyesen szervezték ezt, ugye most a legutolsó periódusban Széman Péter vezérletével, de előzőleg Tánér Tibor Kálmán is, Kötő József, Dávid Gyula, ők voltak azok, akik az újjászervezett MK körül ugye bábáskodtak, és irányították, vezették, és meghatározták a fő csapás irányokat.
Csapás irányból jut eszembe, hogy 2025-ben vagyunk, és sokan azt mondják, hogy a csapás irányok nagyon fognak változni, illetve nagyon gyorsan változnak most is, az elmúlt években változtak, és mostantól arrafele pedig szinte előre jelezhetetlen, hogy az, amit mi ma közművelődésnek nevezünk, merre tart, és hogy milyen eszközökkel lehet megtartani a maga legjobb értelembe vett minőségében ezt a fogalmat, hogy közművelődés.
Hát ez vitathatatlanul így van, én magam azt látom, hogy az újságírás területén milyen óriási a változás. Ugye mi még a hagyományos módon képzeltük el, és szerveztük meg alapszinten, illetve a magiszteri képzés és doktorátust is ott az újságíró szakon Cseke Péter barátom, professzor vezetésével, és ma elsősorban a különböző tartalmaknak a gyártása, ez technikai érzéket, képszerkesztést, de a mesterséges intelligencia jó értelembe vett előnyeit kihasználva is próbálja meg nagyon gyorsan befolyásolni az emberek véleményét. Én egy picit nehezen tudok eltájékozódni, ezt meg kell valljam, mert nem mindenik részét értem.
De az úton vagyunk, és az út változik, lehet, hogy egyeseknek nehezebb lesz, de folytatható, ugye?
Én nagyon bízom benne, és úgy tűnik, hogy például az újságíró képzésnél is az a része, az megy tovább. A hagyományos értelembe vett írott sajtó, az egy kicsit döcögve, nehézkesebben halad, és nagy valószínűség szerint lesznek majd olyan, akik elsősorban írni szeretnek, lesznek olyan, akik képeket szerkesztenek, lesznek majd olyanok, akik más típusú tartalmakkal próbálják meg befolyásolni az emberek véleményét, beleérte a politikai véleményét is. Én a rugalmasságomból nyilván sokat veszítettem, azért most már közelebb vagyok a 80-hoz, mint a 75-höz, tehát lehet, hogy nem is az én feladatom biztos kézzel eligazodni. Véleményt alkothatok, mert hogy azt hiszem, hogy ahol továbbiakban is jogom van. Nem kell föltétlenül megfogadják a tanácsaimat a mai fiatal újságírók. Lehet, hogy bizonyos dolgokat sokkal jobban csinál, sőt, biztos, és én remélem, hogy eljutnak az üzeneteik azokhoz a közösségekhez, akiket megcéloznak.
Köszönöm szépen, akkor jó úton levést és munkát kívánok Szabó Zsoltnak.
Én köszönöm szépen.